Folytatódik az Inforádió arénája, mennek vendége Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. A külpolitikával, a világpolitikával kezdtük az arénát, és ebbe szeretnék majd beleilleszteni a magyar dolgokat is, a magyar politikát. Évértékelők időszakát éljük. Vona Gábor Jobbik elnök már ezt megtartotta, Gyurcsány Ferenc szombaton tartja, vagyis már ha vasárnap vagyunk, akkor tartotta. Orbán Viktor miniszterelnök pedig jövő héten beszél az elmúlt évről és a jövőről. De még mielőtt ezekre rátérünk, foglalkozunk a baloldallal. Tavaly ugyanis szóba került, hogy előválasztással választanák ki a képviselőjelölteket és a majdani miniszterelnök jelöltet. Aztán nemrégiben bejelentkezett az MSZP Botka Lászlóval.
Ugye nyilván ez egy hosszú kampány lesz, tehát ugye Magyarországon most már azért nem először, ahhoz kell hozzászoknunk, hogy egy 18-ban sorra kerülő választás előtt már bizony egy-másfél évvel ezelőtt, másfél évvel korábban megindulnak a mozgások, tehát én ezt
ebben, most már annyi sincs hátra.
Hát igen. Én ebbe a hangulatba helyezném ezt bele. Tehát ez egy hosszú és gyötrelmes kampány lesz, aminek egyébként ugyanaz az oka, ami 2010 óta mindig, tehát hogy a baloldal tulajdonképpen, vagy nevezzük így, a balliberális oldal nem tud pozíciót fogni, nem tud elmozdulni. Ebből következőleg egy permanens kísérletezés zajlik.
De miért nem tud elmozdulni? Mi az oka? Mi a gát?
Hát én egy szóban ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy nincsen világképe.
Nincsen ideája a jövőképe?
A jövőkép az egy eleme a világképnek, de ehhez még két elem kell. Az egyik az önkép, a másik pedig az Európa kép. Tehát önkép, jövőkép és Európa kép, a világkép három olyan eleme, amivel szerintem a balliberális oldal nem rendelkezik, és hozzáteszem persze, hogy mint egységes oldal nem is rendelkezhet. Mert ugyanis ennek az oldalnak a másik nagy problémája ugye az, hogy sok részre van tagolódva. Most egy mondjuk 5-6 pártból álló ellenzéknél már eleve nem is alkalmazhatjuk azt a kritériumot, amit például alkalmazni tudunk mondjuk a Fideszre, amelyik egy párt. Mert ők azt mondják, hogy ott van az elnökség, azok leülnek, megtárgyalják, és utána Orbán Viktor ronkéri számon mindenki. Tulajdonképpen Orbán Viktor és a Fidesz az egy és ugyanaz, lényegében a magyar közvélemény szemébe. A baloldalnak nincsen egy olyan személyisége, amelyikkel azonosítani lehet ezt az oldalt, de ez csak a jéghegy csúcsa.
Most van Botka László.
Igen, de a sorrendet pedig nem lehet felcserélni. Tehát, hogyha én ugye említettem ezt a világkép dolgot, tehát célszerű előbb meghatározni, hogy a világról mit gondolunk, és utána előjönni olyan valakivel, akit ennek a világképnek a képviseletére alkalmasnak gondolunk.
Nem hiába beszéltünk az első részben ilyen sokat a világpolitikáról. A magyar baloldal bele tudja magát helyezni a világba? Tehát tudja magát viszonyítani mondjuk a német baloldalhoz, a Brexithez, a Trump elnökséghez?
Bele tudja helyezni magát, csak azt gondolom, hogy itt is van egy különbség. Tehát a magyar jobboldalnak az előnyét ma az biztosítja, és permanens előnyét, azért tényleg nagyon ritka dolog az, hogy mióta kormányon vannak, mindig ők a legnépszerűbbek, ez azért elég.
2006 óta.
És ennek szerintem az a magyarázata, hogy ők nagyon jól ráéreztek arra, hogy a világ az permanensen változik. Tehát tulajdonképpen ők egy változó világhoz szabják az identitásukat. Emlékszik, amikor a beszélgetés elején azt mondtam, hogy Orbánnak az a mondata, amit ön a legelső kérdésében idézett, az lehet, hogy 2 hét múlva, 3 hét múlva másképp fog elhangzani Orbánnak a mondása, és ön mondta is, hogy mennyire meglepte önt ez a mondat, mert ilyet még nem hallott. Én pedig erre azt tudom mondani, hogy Orbánék ennek, hogy mondjam, olyan fokú professzionalistáival váltak, hogy tehát a világot úgy kezelik, hogy nem állandó, nincsenek benne fix pontok. A baloldal tud úgy alkalmazkodni a világhoz, vagy a német baloldalhoz, amire ön rákérdezett, hogy úgy, hogy mit gondolnak szerintük, vagy a világ milyen szerintük, de ez egy statikus világ. Tehát én ott látom a legnagyobb hiányt a balliberális oldalon, hogy ezzel a dinamikájával a mai Európának, vagy a mai világnak egyszerűen nem tudnak mit kezdeni. Tehát nem érzékelik benne azt, hogy itt tulajdonképpen nagy horderejű változások zajlanak. Ehhez kell valamilyen módon viszonyulni. Amit én említettem világképként, tehát hogy milyenek vagyunk ebben a változó világban mi, milyen a jövőképünk ebben a változó világban, és milyen az Európa képünk. Európa sem ugyanaz, mint akár 3 évvel ezelőtt volt.
És ezt tudja a magyar baloldal?
Én szerintem ezt a magyar baloldal, ha tudja is, valahogy nem meri maga előtt sem világossá tenni. Azt nem tudom elképzelni, hogy nem tudják. Mert olvasok időnként olyan dolgokat, amik arra utalnak, hogy ők tudják. De most fölteszek önnek én egy kérdést, már bocsánat, így riport aranyként, hogy a múlt héten olvastam egy újságban, hogy a szombati választmányi ülésén az MSZP a nemzettel kapcsolatban fog valamilyen állásfoglalást tenni, és és Európával kapcsolatban fog állásfoglalást tenni. Nem tudom, ön tudja-e, hogy ezek az állásfoglalások mit tartalmaznak?
Ügyben van, őszintén nem néztem utána.
Na de most két lehetőség van, hogy vagy az van, hogy nem is születtek meg ezek az állásfoglalások, amelyeket egyébként bejelentettek, vagy az van, hogy ugyan megszülettek, de senkit nem érdekelnek. Na most én azt gondolom, ott a probléma, hogyha egy közvéleményt ezek a dolgok, amik szerintem egyébként a legfontosabbak lennének, hogy a magyar baloldal mondjon valamit Európáról, és arról, hogy például a nemzet, állam és a globális struktúrák egymáshoz való viszonyáról mit gondol. És ez csont nélkül hullott ki a magyar média érdeklődésén. Na most szerintem, ha én pártelnök lennék, vagy egy egyszerű mezei pártag, akkor oda mennék a pártelnökhöz, és azt mondanám neki, hogy kedves elnök úr, az a két dokumentum, amit mondom, nem kéne erre egy stratégiát építeni, egy kommunikációs stratégiát? Nem kellene ezeket mégis megismertetni? Mert máskülön meg ki fogunk hullani a rostán, és tulajdonképpen egyszerűen úgy tűnik, mintha a balliberális oldal nem szólna ezekhez a kérdésekhez hozzá.
Jó választás lehet egyébként Botka László miniszterelnök jelöltnek, és hogyha igen, akkor ő bekapcsolódhat a napi politikába ön szerint?
Na most itt azért kénytelen vagyok azt megemlíteni, hogy ugye a mi cégünk az hosszú évek óta ugye ebben a kérdésben hát állást foglalt, és azt gondoljuk, hogy a miniszterelnök jelölti vitáknak egy másfajta rendjét kellene Magyarországon kialakítani. Először is az előválasztás, ami már nagyon régóta napirenden van, az előválasztásnak a legfontosabb elemének a miniszterelnök jelölti vitát tartjuk. Nagyon egyszerűnek gondolom.
Mármint az oldalon belüli előválasztásnak,
az oldalon belüli.
A miniszterelnök jelöltek, tehát például a civileknél Latman Tamás jelentkezett erre a posztra, a nemzetközi jogászról beszélünk, legyen a baloldali miniszterelnök jelöltek között egy vita, hogy ki a legjobb, és akkor
természetesen, és ezt jelölt. Szeretném meg is indokolni. Tehát nincs gond azokban az országokban. Ön is említette, hogy Franciaországban választások lesznek. Ugye mi történt? Megtörtént az, hogy a jobb oldalon, ugye előválasztásban kiválasztották, pontosabban a bal oldalon, hogy ki legyen ugye annak az oldalnak a jelöltje, most pedig ugye a jobb oldalon is megtörténik, hogy ki legyen annak az oldalnak a jelöltje. Könnyű azokban az országokban, ahol egy párt képviseli az egyik oldalt és egy a másikot. Most valamit kellene kezdeni azzal a helyzettel, hogy Magyarországon a baloldalon nem egy párt van. Ha nem egy párt van, akkor valahogyan azt el kell dönteni, hogy melyik pártnak a jelöltje alkalmas erre a pozícióra.
Lehet, csak ugye mindenki a saját maga érdekeit nézi, tehát itt most csak az MSZP demokratikus koalíció erőviszonyait nézzük, tehát ugye Botka László kinyilvánította, hogy Gyurcsány Ferencet nem venné be az együttműködésbe, a listára se tenné rá, a demokratikus koalícióval is csak úgy mértékkel. Ugyanakkor a DK egy 8% körüli támogatottsággal mért párt, ők meg joggal mondják azt, hogy azért mi is erősek vagyunk.
Rendben van, én el tudom azt a helyzetet képzelni, hogy az említett 5-6 ellenzéki párt közül végül is csak 2, esetleg 3 akarna eleve jelöltet állítani. De hogyha az a 2 vagy 3 szeretne jelöltet állítani, akkor szerintem ennek lehetőséget, módot kellene adni, mert amit ön használt ezt a kifejezést, és nagyon megütötte a fülemet, hogy Botka László kinyilvánította. Na most én szerintem a politika az nem így működik, hogy valaki először is közli, hogy én miniszterelnök jelölt vagyok, majd pedig utána kinyilvánítja, hogy minek kell történnie. Ez nem az a fajta előválasztás, amit mondjuk én, mint egy elemző cégnek a képviselője, egy jó opciónak gondolok. És azért sem gondolom jó opciónak, mert az előválasztás nem a politikusoknak kell eldönteniük. Tehát ez nagyon lényeges dolog, hanem erre tipikusan az amerikai, vagy akár a francia példát említeném, ahol ennek megvan a szervező, hogy mondjam, központja. Az amerikai elnökválasztásokat, ugye van egy erre külön kitalált szervezet, amelyik 4 évenként lebonyolítja. Ugyanis ezzel lehet a dolog méregfogát kihúzni, hogy ez ne egy esetleges dolog legyen, hogy most valaki bejelentkezik, nem jelentkezik, kinyilvánít valamit, nem nyilvánít, aztán miután bejelentkezett persze a mondjuk a baloldal miniszterelnök jelöltje, majd a jobb oldal miniszterelnöke pedig közli, hogy ő nem akar kiállni vele. Na most ezek nonsens dolgok egy normális demokráciában, tehát azt gondolom, hogy itt lassan majd afelé kellene elkezdenünk gondolkodni, hogy ezt le kell választani a pártokról ezt a dolgot. És a civil mozgalmaknak az egyik hibája egyébként ebben a kérdésben az, hogy ők is pártlogika szerint akarnak működni, holott például a civil szempont az lehetne itt, hogy teremtsük meg az intézményes feltételeit ennek a dolognak.
Akkor menjünk a civil oldalra. A civil oldal jelöltje Majtényi László az államfői tisztségre Áder János ellenébe. Őt a civilek jelölték, a volt adatvédelmi biztost.
Hát jó, de akkor nem ugyanazt gondoljuk, én nem minősítek senkit semmilyen értelemben, illetve csak kétségeimet tudom abban a tekintetben kifejezni, hogy ez a civilségnek egy lehetséges felfogása. Amikor a civilek, úgymond, belátják azt, hogy a pártok nem nagyon jutnak előre, és akkor majd ők is úgymond beállnak a sorba, és úgy kezdenek elviselkedni, mintha ők is párt lennének. Én a civil szempontot ebben a tekintetben úgy gondolnám, hogy az ország tekintélyes emberei, akár elemző cégei, például egységfrontot alkothatnának arra, hogy találjuk ki a magyar társadalom, vagy a magyar politika számára 4 évenként, hogy hogyan kell ezt a dolgot lebonyolítani, tehát szabályokat adni. A magyar társadalom krónikusan szabályhiányos, és bocsánat, a legnagyobb probléma az benne, hogy ezek az önjelöltségek, meg ezek az egyebek, minthogyha nekem azt mutatnák, hogy mindenki tulajdonképpen ebben a szabály nélküli helyzetben úgy megpróbál valamit csinálni, de úgy igazán nagy esélye a dolognak.
14 hónap a választás előtt még lehet ilyet kitalálni?
Mi 2013 óta mondjuk, de tovább megyek, a méltányosság 2005-ben, egy teljesen más szituációban is ugyanezt mondta, tehát, hogy szükség van először is a miniszterelnök jelöltek közötti vitára, akkor ugye még a baloldal és a jobb oldal között, mert akkor még ugye a baloldalon nem volt ennyi párt. Tehát nagyon következetesen azt gondoljuk, hogy meg kellene erősíteni a magyar társadalomnak a norma hiányos állapotát, és ez is egy jó lehetőség lenne. Hozzá kell tennem persze, hogy Amerikában sem egyik pillanatról másikra találták ki, hogy bonyolítják le az elnökválasztási kampányokat, de mégis ma azt látjuk, hogy ennek megvan a kialakult rituáléja. Tulajdonképpen ez egy rituálé, ezt ki kell találni, hozzáteszem, mi még annyiban is mást mondunk, mint sok más, aki ebben állást foglal, hogy televíziós vitákat kellene tartani, méghozzá több fordulós televíziós
ugye
vitát.
Egy péntek délutáni hír, hogy az LMP is támogatja Majtényi Lászlót, maradjunk Majtényi László személyénél, illetve a baloldali értelmiségnél. A baloldali értelmiségnek milyen a szerepe egyáltalán? Megosztott az baloldal is e tekintetben is, vagy pedig itt egység körvonalazódhat?
Hát ebben a tekintetben én úgy látom, ha erre kérdez rá, hogy viszonylagos egység mutatkozik, hiszen ezzel, hogy az LMP támogatja Majtényi Lászlót, ezzel tulajdonképpen megvan az a parlamenti szavazatmennyiség, amelynek a révén ő hivatalos ellenzéki köztársasági elnök jelölté válhat, ha az adott pillanatban mindenki megnyomja a gombot, amikor szavazni kell. Tehát az ellenzék, azt kell mondjam, hogy akár még egy sikernek is tekinthető, hogy a Jobbik nélkül ki tud állítani annyi ugye, képviselőt, akik ezt támogatják. A másik oldalon persze az van, hogy Majtényi László is ezt mondta, és ezt mások is mondják, hogy ugye reális esélye az adott körülmények között nincs.
Milyen állapotban van a baloldali értelmiség, a balliberális?
Hát, ugye bizonyos értelemben, amikor én ezt a világképet kértem számon a balliberális pártokon, akkor majdnem azt mondhatnám, hogy ezt a világképet, ezt természetesen nem feltétlen a pártvezetőknek kell előállítani, meg a párteliteknek, hanem a pártok mögött álló értelmiségi hátországoknak. Most, hogy miért nem sikerült előállítani egy világképet, abban szerintem az játszhat nagy szerepet, hogy úgy gondolták, hogy nagyon evidensek ezek a dolgok. Mondok egy példát, a jogállam, ugye? A jogállamnak léteznie kell, és nekünk ezt kell képviselnünk. És ebben a változó, nagyon hektikus világban, amiben ma vagyunk, annyit tudnak mondani, hogy szörnyűnek tartjuk a jogállam leépítését, viszont nem tudnak, hogy mondjam, ehhez képest más olyan elemeket behozni, amikről már beszéltünk Európával kapcsolatban, meg erre a változó világra reagálni. Abban nagyon erősnek tartom a baloldali vagy a liberális értelmiséget, hogy, hogy mondjam, ilyen statikus kategóriákat nagyon jól tud, hogy mondjam, ismételni, ezekre felhívni a figyelmet, ezeket képviselni. Abban kevésbé tartom jónak, hogy hogyan lehetne kitalálni egy olyan helyzetben, mint amilyenben ma vagyunk, újszerű megközelítéseket, ha tetszik, kreatív megközelítéseket. Például nagyon furcsának tartom, hogy a baloldalnak ebben az új Facebookos és virtuális világban sokkal kisebb a befolyása, mint amit gondolna az ember. Tehát ugye hosszú ideig hallottuk, hogy például a Jobbiknak ezen a területen milyen nagy a befolyása, én nem tudom, hogy ez a helyzet változott-e, de minden esetre itt is azt hiszem kellene egy változás.
Tud bevinni a kormány oldal idézőjelbe gyomrosokat még a baloldalnak? Ugye szintén egy pénteki hír, hogy nyilvánosságra hozták az Olaf jelentést, ugye ez a 4-es metró építésével függ össze. Csepregi Nándor, a miniszterelnökség miniszterhelyettese azt mondta, hogy az elmúlt 13 év legnagyobb korrupciós botránya ez, és a jelentés címlapján meg is nevezték a Dembski-féle fővárosi önkormányzatot, az Alstomot, és Medgyessy Péter volt miniszterelnököt felelősként.
Hát ugye én még a rövidebb verziót a kivonatosra figyelőben megjelentett sem olvastam, nem is beszélve a hosszabb verzióról, tehát pillanatnyilag a tartalmát illetően nem
hosszú
tudok.
Hosszú távú következményei lehetnek
Hát nézze, hosszú távú következményei, ugye itt a következőről van szó. Az ellenzéknek pillanatnyilag az egyik legkomolyabb fegyvere a kormány ellenében az a korrupciós tematika. Ez a korrupciós tematika, ez ugye úgymond működött, valóban a hazai közvélemény egy jelentős része, és a nemzetközi közvélemény egy jelentős része az Orbán kormányt, és személy szerint Orbán Viktort, ugye egy igen korrupt kormánynak, illetve kormányfőnek tartja. Itt, hogyha mondjuk a Fidesz által vezetett kormány eredményt tud elérni, az eredményt idézőjelben mondom, a tekintetben, hogy például egy ilyen Olaf jelentéssel azt bizonyítja, hogy nem, hogy mi vagyunk a korruptak, hanem azok, akik eddig ezt ránk mondták. Szóval ennek a történetnek nyilvánvalóan ez a tétje. Természetesen van ennek a dolognak egy másik tétje is, és ezzel pedig arra szeretnék utalni, hogy a küzdelem ám nem csak kormány és ellenzék között zajlik, mert ön azt mondja, hogy hogy visz be gyomrost a kormány a baloldalnak. De a kormányon belül is komoly harcok vannak ám.
Hol?
Hát azért azt sok forrásból lehet tudni, hogy például ugye mondjuk hát a figyelőt éppen megvásároló Schmidt Mária és más fideszes erőcsoportok nem teljesen harmonikusan működnek együtt. Ugye azért felhívom a figyelmét arra, hogy miközben ebben a sajtóorgánumban megjelent a kivonatos dolog, ezzel lépéskényszerbe hozta a kormány azt az oldalt, ami aztán az egész hát dokumentumot nyilvánosságra hozta. Tehát például itt van egy törésvonal szemmel láthatólag a kormányon belül. Nem akarom azt a kifejezést használni, hogy gyomrosok ebben a tekintetben, mert nem biztos, hogy ez a jó kifejezés, de minden esetre az látszik, hogy tehát a Fidesz sem annyira egységes párt, és a kormány sem annyira egységes, mint ami ennek mondják. Hozzáteszem, hogy azt a legromantikusabb elképzelésű emberek gondolják csak, hogy egy kormány az egységes, tehát erről természetesen szó sem lehet.
Nagyon rövid időnk van hátra, és még nem beszéltünk egy szót sem a Jobbikról. Egyrészt össze tud-e fogni a baloldal a Jobbikkal a kormányváltás érdekében? Másodszorban a Jobbik milyen állapotban van? Ugye beszélt, vagy utalt már rá, hogy a Jobbik viszont a szélső jobbról befelé megy és néppártosodik.
Hát nézze, itt a helyzet az, mindent visszapróbálok vezetni gyökerekhez. A Jobbikot én a magyar rendszerváltáshoz vezetem vissza abban a tekintetben, hogy körülbelül úgy viselkedik a mai Jobbik, mint ahogy a Fidesz viselkedett a korai időszakában, a 90-es évek elején.
Vona Gábor Orbán Viktor receptjét használja?
Hát én azt mondanám, hogy azt a receptet használja, amit a Fidesz használt korán, nevezetesen az, a Fidesz akkor úgy mondta, hogy nem vagyunk sem népiek, sem urbánusok, hanem a kettő között, vagy azt mondta, hogy nem vagyunk flamandok, és nem vagyunk belgák, nem vagyunk vallonok, hanem belgák vagyunk. A Jobbik mit mond most? Hidakat akarunk képezni a szétesett, a ketté vált magyar társadalom fölött. Tökéletesen ugyanaz a program, amit a Fidesz a 90-es évek elején vallott.
Sőt, bocsásson meg, tökéletesen ugyanazt mondja szerintem Orbán Viktor, mint, vagy Vona Gábor, mint Orbán Viktor, hogy nem a baloldali pártokkal akar összefogni, hanem a baloldali szavazókat akarja megnyerni.
Ráadásul valóban ez is benne van, tehát ez tényleg egy nagyon érdekes dolog lesz, mert én ezt már nagyon régóta érzékelem, hogy a Jobbik retorikája, a Jobbik mondani valója nagyon kismértékben tér el a baloldali vagy liberális pártok mondani valójától. Ez még úgy is kimutatható, ugye, hogy különböző médiumokban az elmúlt években ugye a Jobbik sokkal jobban megjelenhetett, mint ahogy mondjuk korábban, tehát olyan helyekre, olyan televíziókba is be tudtak jutni, ahova korábban nem. Tehát itt nagyon látványos változások
de
történtek.
De azért mégiscsak vannak továbbra is olyan képviselőik, akik a szélsőségek irányába mennek.
Nézze, ilyeneket nyilván mindig találni lehet. Valószínűleg nem az fogja eldönteni a kérdést, hogy mi ma a tartalmi hasonlóság, mert ha a tartalmi hasonlóságot néznénk, akkor a Jobbik mit mond? Az egészségügyet és az oktatást kell rendbe tenni, döntem. Mit mond az baloldali ellenzék? Nagyjából ugyanezt a két területet említi. Ugye, mit mond a Jobbik? Korrupció ellen kell küzdeni. Mit mond a baloldali ellenzék? Ugyanezt mondja. Tehát három terület, oktatás, egészségügy, korrupció elleni küzdelem, amiben én olyan nagy különbséget őszintén szóval nem látok közöttük, de nem ez fogja eldönteni az összefogás kérdését, hanem az, hogy a Jobbikról még mindig ugye az a kép él döntően a magyar közvéleményben és a nyugati közvéleményben is, hogy egy szélső jobboldali párt, tehát e tekintetben nagyon keveset tudtak változtatni ugye a róluk kialakult képen.
Ez a fajta eltolódás a Jobbiknak a befelé, ezzel veszíthet szavazókat? És adott esetben a másik oldalról nyerhet is szavazókat?
Hát természetesen. Hát az arányokat szerint? Ugye azt a közvéleménykutatók feladata megmondani, hogy mennyit nyerhet és mennyit veszíthet, az nagyon világos, hogy egy átfazonírozás zajlik. Aminek egyetlen oka van, ez pedig az, hogy a Jobbik rájött arra, hogy kormányra a régi politikájával Magyarországon soha napján nem tud kerülni. Tehát, hogyha az ő céljuk az, amit mondanak, hogy ők le akarják győzni Orbán Viktort, ezt egy mérsékelt centrum felé mozgó programmal tudják megtenni, tehát ezt sem széljobbról, sem szélbalról nem lehet megcsinálni Magyarországon.
Van erre bármifajta esélyük 2018-ra?
Egymagukban természetesen nincs. Tehát a Jobbik nagy drámája nem csak az, hogy egy csomó alapszervezet lázad, hanem a nagy drámája az, hogy ezzel a centrum felé mozgó programmal a senki földjére kerülnek olyan értelemben, hogyha velük nem áll össze senki, akkor ők egyedül nem tudnak kormányváltást előidézni, ez teljesen egyértelmű.
Tehát maga a Jobbik is megosztott.
Hát a Jobbik...
És ott is vannak belső feszültségek, a kormánypárti sajtó tálalja ezeket.
Hát az egy elég sajátos dolog, ahogy ezt a feszültségeket a kormánypárti sajtó tálalja, ez természetesen így szokott ilyenkor lenni, de mondom, a legnagyobb probléma az, hogy a Jobbik egymagában egy 15-20% közötti párt, 15-20%-kal nem lehet választást nyerni. Egyáltalán nem látom az esélyét annak, hogy milyen stratégiájuk van arra, hogy e fölé ők hogyan akarnának kerülni, és hogyha a baloldali pártok nem fognak össze velük, már pedig nem, akkor két lehetőségük van, vagy maradnak továbbra is ellenzékben, vagy minden kritikájuk ellenére mégiscsak a Fidesznek lesznek valamilyen társbérlői, vagy külső támogatói, vagy én nem tudom micsoda, ami persze azért lenne furcsa, mert amilyen mondatokkal ugye ma illetik a Fideszt, az, hogy 2018-ban összefogjanak velük, az meg nem lesz egy könnyű történet.
Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Köszönöm a beszélgetést. Még egyszer elmondom, hogy a műsort felvételről hallották, péntek délután rögzítettük. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Lendvai Szabolcs főszerkesztő helyettes vett részt. Én Németh Zoltán vagyok. Viszont hallásra.
Köszönöm a meghívást.